a Magyarországi Evangélikus Egyház közelmúltban nyugdíjba vonult elnökpüspöke, Fabinyi Tamás. Várja önöket a beszélgetőtárs, Süveges Gergő.
Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor csütörtökön este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határ Győző. Közepe tájt. Hetedik rész.
Tiszta sor. Gyermeke ornyerge higgyának bezúzatása, a szülészfogó szorító pofái által, bármi nagy tudománnyal is alkalmazták légyen, a világon minden atyát kihozott volna a sodrából, ki oly áldozatos lélekkel megkínlódott gyermeke nemzésével, mint az enyémével, jó atyám.
Tiszta sor.
Ám de, még ez sem magyarázza meg fájdalma szertelenségét, sem nem igazolja a ma keresztényietlen módot, melyel annak magát által engedte, midől értesülvén a bajról, Tóbiás bácsival szobájába kísértette magát, és ott az elképzelhető legdúltabb állapotban keresztben ágyára vetette magát. Jobb kezével homlokát fogta, és szemei tenyerével elfedezvén fejét oldalra hajtotta szeliden. Könyöke hátra csúszott. Orrával a paplantakarót érintette. Bal keze az ágy oldala mellett érzéketlenül lityegett. Újabb ügykével az ágyfüggöny alul előkandikáló éjjeli edényfülét is megkoccantotta. Jobb lába, balját hasáig felhúzván, félig lelógott, s jó lehet, az ágydeszka vágta lábszárcsontját, fel se vette. Lévén semmi másra nem tudott gondolni, mint az orológia tudományára, mely disziplína a nagy és tiszteletre méltó Erasmus szeplőtelen tollától indítatva útnak, a hosszú és jól szabott orrnak fölényét bizonyította a kurtával szemben. Különös tekintettel előbbi rendkívül gazdag alkalmazási lehetőségeire.
Ja.
Ám de, kedves asszonyom, nehogy a sátán krónikám ezen részében valamely alkalmatos meredeksége felhágván, s kegyed ifjonti képzeletének nyakába ugorva elnyargaljon önnel, mielőtt újfent élnék e kifejezéssel.
Mármint, hogy
amiképpen ez a szó elhagyta az ön száját, asszonyom, az a legnagyobb bizonyosság arra nézvést, hogy szigorú erkölcsiségű és szabatos okfejtésű műben, mint a műnővel magam is váradok, minden fogalomzavart elkerülendő, megbocsáthatatlan volna annak a legakkurátusabb pontossággal történő meghatározásnak az elmellőzése, hogy mit is értsünk ezen szón. Ezennel tehát kijelentem, hogy orron, végestelen végig, egész mívenben nem értek sem többet, sem kevesebbet, mint magát az orrot. Ha viszont eme kis húsos dudor meghatározásával már is megkéstem volna, asszonyom, és az ördögfit már biztosan érzi hátának nyergében, úgy hallgasson rám, s betöretlen kancacsikó módjára, nosza, fickándozzon, ugrándozzon, hányja vesse magát, ágaskodjon, bokrosodjon, s úgy rukkapáljon aprókat rúgva, s jókorákat kapálva, míg nem hevedere, s farmatringja szakadtával, tiklitóbi ménnyéhez hasonlatosan, beléveti őkelmét a sárba, még agyonvágnia sem kell.
Hogyan? Tiklitóbi ménnye? Hát az még mi a szősz?
Nos, asszonyom, ez épp oly oktondi kérdés, mint ha azt tudakolta volna, hogy melyik esztendőben tört ki a második pun háború. Téklutóbi ménye, hogy mi fánterem? Olvas, olvas is, megint csak olvas, pallérozatlan olvasó. Olvas, máskülönben sohasem leszel képes behatolni a legut következő oldal tanúságos értelmébe, melyet mindenek okulására ezennel felmutatok. Éme!
De hiszen nincsen rajta semmi. Csak a féle tarka-barka márványos ereze.
Haj, kutyasor! Írónak lenni sem mindig papsajt. Mívemnek igaz jelképét bocsátottam közszemlére, asszonyom. Ha nem, hallga csak. Jó atyám visszatolta az éjjeli edényt az ágyfüggöny alá. Ami fájdalma enyhültének talán még nem, de némi nemű apró lelkiállapot változásnak esetleg biztató jele.
Panaszkodni készül.
Jó magam, inkább úgy mondanám, öccse és a szolgálatukra előállott trimkáplár nagy megkönnyebbülésére feladja hosszú percek óta tartott dacos némaságát.
Volt egy teremtett ember, Tóbiás testvér, ki holtáig így magán érezte a korbácsot. Valaki, akit így büntettek volna.
A legtöbbet, amit magam is láttam, egy gránátéros kapta. Ha nem tévedek, Mackay ezredébe. Ugye Mackay ezredébe volt Rim? Hol a szegény Dicket, hogy irgalmatlanul megkorbácsolták Brüggénél. A dukátok miatt.
A Krisztusra, hogy ártatlan volt. Úgy megkorbácsolták Instálom, hogy nagyságtok engedelmével kis híja elpatkolt. Inkább lőtték volna agyon, váltig könyörgött is az árva, s Mennyországba masíroz egyenest. Ártatlan volt a szegény pálya, mint nagyságot.
Köszönöm, Trim.
Valahányszor e cudar sorsra, az övére meg szegény Tamás bátyámira gondolok, mivel hogy valamikor mi hárman együtt betyárkodtunk az oskolába. A Riva fakadott, mint valami pipogya.
A könnyek még nem a pipogyaság mellett szólnak, Trim. Olykor magam is ejtek egyet-kettőt.
Tudom, és csak ezért nem restelkedem, uram. De még csak gondolni is, Instál nagyságod engedelmével, egy két csupa virtus legények, amilyent szilai vérűt, becsületes szívűt a jóisten csak jókedvében teremtett, s derék szülők fiai elindulnak a nagyvilágba szerencsét próbálni, és így galibába keverednek, csak gondolni is. Szegény Tamás, kínpadra vonatni semmiért, ha csak azért nem, mert összeállt a zsidaja özvegyével, a hurkárusnéval, s halálra korbácsoltatni semmiért, miként a szegény párája Dick Johnson, ha csak azért nem, mert valaki bitang dukátokat dugott a borjújába. Így kifogni a bajt. Így kifogni a bajt, hogy az embernek Instálom csak földre vágni magát, s napestig veszékelni von kedve.
Mi volna, ha magad baján kellene veszékelned, Trim? Mitől Isten őröd? Ha már másokét is így szívedre veszem.
Oda se neki, nagyságos uram. Nincs én nekem se asszony férjem, se parantyom. Nagyság úgy jól tudja. Nem lehet én nekem bajom, gondom, e kerek égvilágon semmi.
Hát ebben aztán szerencséd van, annyi szent. Mehetsz is dolgodra nyomban. Mi magunk pedig látod, hogyan jártunk, Tóbiás testvér. Hiszen kerítenél bár pennát, kalamárist, s azokkal számolnád. Millió az egyhez. Nem több. Annyi eshetősége volt, hogy gyermeke minden egyéb testrészei közül éppen nemes tagját fogja meg szorító pofája élével, amaz átkozott kajmú. Ez amazt megtépázván, most amaz, meglásd, majd a nemzetségünk jó szerencséjét tépázza ki tövestől.
rosszabbul is kiüthetett volna.
Ennél rosszabbul? Nem értelek.
Ha történetesen a popóját dugja világra elsőnek, mitől dr. Slop aggódott?
Igaz. Mindazonáltal, ha az emberen elmélkedem Tóbiás testvér, és meggondolom, hogy mi gyakorta esszük a bánat keserves kenyerét, mely nékünk e világra születvén örökül jutott.
Nékem ugyan örökül füle gombja se jutott világra születvén, ha csak ez nem a tiszti kinevezése.
Lári-fári. Hát nagybátyánk 120 fontokra rúgó évjáradéka, mit rád örökül hagyott, az semmi.
Ha ennyi se cseppen, ugyan mihez fogtam volna.
Ez más lapra tartozik. Magam arról beszélek, hogy az emberi lélek mely rejtek rugóból meríti erőit újra meg újra, hogy helytálljon, s össze ne roskadjon a természet rárótt a terök alatt.
A mindenható Isten segedelme által. Csak is. Nem is a magunk erejéből, Sendi testvér. Egy strázsa a faköpenyek mögül bátran felveti a harcot 50 dragonyossal.
Te elvágod a csomót ahelyett, hogy boncolgatnád. Ám de hadd vezetlek, s avatlak be rejtébe, Tóbiás testvér, kisé mélyrehatóbban.
Szíves örömest veszem.
Jól lehet az ember mindközül a legbámulatosabb járművek egyike. Oly könnyű alkotás ugyanakkor, s oly átabotából egybeszerkesztett, hogy hirtelen huppanók, s otromba zökkenők, amelyekkel rögös életútján elkerülhetetlenül találkozik, napjában 10-szer is felborítanák, s darabokra szednék, Tóbiás testvér, ha bennünk nem volna a ma rejtek rugó, amely...
Amely rugó nem egyéb, mint a vallás.
S ugyan visszaegyenítheti-e a vallás gyermeke morrá?
Ő minden dolgaink egyengetője.
Képletesen szólva talán igen, drága Tóbiás, amennyire én megítélhetem. Ám az a rugó, amelyről magam beszélek, ha a rázkodásnak elejét nem is veheti, legalább elviselhetővé teszi annak érzését. Már most, kedves testvér, jött volna világra gyermekem éppen, s nem így vértanúod megcsonkítva becses tagján, bármi fantasztának s különcnek tűnök is mindenek szemében nézeteimmel a keresztnevekről, hogy mi bűverővel hatnak mindvégig jellemünkre és viseletünkre, a mennyek a tanúm, hogy még gyermekem boldogulását illető leghőbb óhajtásomban sem kívántam sohasem több becsületet, dicsőséget neki, mint amennyi fénnyel a George vagy az Edward név koronája övezné fejét. Hanem, hogy a nagyon nagy csapás rászakadt. Nem nézhetem tétlenül, és iparkodom a bajt valamely nagyon nagy jóval helyreütni. Trismegistusra fogom kereszteltetni, testvér.
Csak javára válnék.
De hiszen önt Tristramnak hívják, jó uram.
Úgy bizony, asszonyom. Ám ha ennek okát időnek előtte bárki eltalálná, ítéletnapig pirulnom kellene. Mert ama kérdésben roppantul, a túlságig érzékeny vagyok, hogy hallgatóságom álmodni se álmodhassa krónikám további részében, mi következik. Ezért a mikéntjét a bajnak most nem, ám a mértékét felvázolom. A nevek ügyében atyám nem ismert tréfát, rajongott a maga remekelte rendszerért, és mint minden rendszerfaragó filozófus, eget, földet megmozgatott, és képes lett volna világmindenséget átforgatni, kitekerni, csak hogy szolgálja elméletét. Úgy tartotta, hogy a becsületen ejtett sorba jóvá tehető, és idővel jó hírünk is helyreúszható. De ha valakit igaztalan és meggondolatlan módon valamely galád névre keresztelnek, a bajhozó név zúdított a sérelmet, meg nem történt tétenni, nem lehet. Eszméi bűveletében Atyám nem csak jó és ártó neveket tartott számon, megrögzött vonzalmai és viszolygásai szerint, de egész sereg keresztnév billegett még előtte a mérleg serpenyőben. Tisztára közömbösen Jack, Dick, Tom. Semleges keresztneveknek mondta őket.
Az Andrewról? Arról miként vélekedett?
Azt mondta róla, hogy olyan, mint valamely negatív mennyiség az algebrában. Kevesebb a semminél.
Szó szerint így mondta.
Szó szerint?
És William?
Ezt már többre tartotta.
Nick?
Ez szerinte maga az ördög. Ám az összes nevek közül a mindenségben egyetlen iránt sem érzett oly leküzdhetetlen irtózatot, mint épp a Tristram név iránt. Haj, e két szívszaggató szótag az ő füleinek még Pupák Pepinél, és ahány csak néven nevezhető káromlás égen földön vagyon, annál is fertelmesebben csengett. És immár, hogy kellően ismerjük a tétet, ki neki látott a találgatásnak és képzeletét szabadjára bocsátva, sarkantyút a vékonyába, és nosza, derítse ki, hogyan keresztelettek atyám elméletével az egész család akaratával, sőt, keresztszülőim óhajával szembeszegülve, szerencsétlenségemre, Tristramnak. Próbálkozhatnak, ha van ráérő idejük, de előre mondhatom, hiú erőködés. Elégedjék meg ennyivel a hallgató a következő részig. Mikor is seregestül oly csuda dolgok derülnek ki majd, hogy csak legyen, aki elhiszi.
És a Roberthez mit szólt édesatya?
Semmit.
Hogy semmit?
Semmit sem szólt. Csak elfintorodott hallatára.
Volna szíves megmutatni, miképpen. Megbocsát, de számomra ez felettébb fontos. Egész biztos, hogy így csinált.
Egészen biztos, asszonyom.
Pia!
Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyere, 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 gyere. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont.
Nyolcadik rész.
Óromnak bal végzete minden súlyával atyámnak fejre zúdulván, a nyájas hallgatóság alkalmasint emlékezik még, mint vetette magát ágyára, majd miképp vigasztalódott a gondolattal, hogy Trismegistus névre kereszteltet engem, mely név az ő maga fundálta elméletben, a bajós Tristramból éppen átellenben helyezkedvén el. Szerencsét hozant végre, egészen addig sorsüldözte viselőjére. Végtére pedig...
Igen?
De erre nem emlékeztet senki, mert éppen itt hagytam el. Végtére tehát a sok megpróbáltatás után megköszönvén Tóbiás bácsi és Trimkáplár együttérzését, valamiske délutáni alvásnak készült neki.
Baj van, uram! Nagy baj!
A gyermekkel?
Azzal, rögvest keresztelni kell!
Adsz a hamra, nadrágomat a székre!
Nincs idő az öltözködése most, uram! A csöpség orcája oly fekete már, mint az én!
Mint a te micsodád?
Az ég szerelmére, uram, a gyerekpár fulladozik!
És hol van Jörik, tiszteletes úr?
Sohasem ott, ahol lennie kellene, de segít lelkésze az öltözőkamrában, karján a gyermekkel. Már csak a névre várakozik, szaladjak, mint a csík parancsolta az úrnőm, és kérjem meg, hogy lévén Sandy kapitány úr a keresztatja, ne kereszteljék a gyereket Tóbiásnak ő utána.
Hiszen az ember bizonyosan tudná, hogy a gyermek halálán van. Jó lesnék, öcsém, neke figyelmesség, ám de mi nagy kár volna sútba dobni oly nagyszerű keresztelet, mint a Trismegistus az esetben, ha mégis megmarad. Nem, nem. Kelek fel már is.
Nincs már idő arra. A gyermek orcája oly fekete, mint a cipellőm orra.
Legyen Triszt Megisztus.
Igen is.
Megállj, te lyukas korsó, Susan. Fejedbe tudod-e tartani Triszt Megisztust, míg a folyosót megjárod anélkül, hogy betűjét is elhulajtanád?
Tudom én. Hát persze, hogy tudom.
Na, akassza meg fel, ha tudja. Nos, ha gyorsan utána, na drágom, na megvan, ez nem van, na, de mindjárt!
Susan villámsebesen végigrontott a folyosón. Atyám villámsebesen a nadrágja után kutatott. Susan így módon előnyre tett szert, és azt meg is tartotta. De nyomában azért, ha némiképp lemaradva is, ott volt atyám, egy szál nadrágban. Az is a nagy sietségben, egy gombra gombolva, s az a gomb is csak félig.
Én téged...
Susan! Susan, mondjad már, mire jutottak!
Én téged meg...
Na! Triszt, vagy mi a szűz?
Nincs, hogy keresztébb így kezdődik, csak az nem, hogy Trisztrám!
Az hát! Trisztrám! Krisztus!
Az hát, de Krisztus nélkül teliba! Magam is az volnék! Trisztrám, én téged
csak
meg...
nem felejtett el a keresztnevet a lány!
Dehogy! Minden a legnagyobb rendben van, uram!
Hála az égne! Jó, adná!
A nadrág gomb kicsusszambán a gombjukból, immár holtom napjáig a Trisztrám nevet viselem.
Megmagyarázná ezt némiképp bővebben, uram?
Nem. Némi fény derítendő dolgainkra a legtöbb, mit a szemérem sérelme nélkül elárulhatok, hogy atyám félkézzel nadrágját tartogatva eloldalgott a félig nyitott ajtó elől, valamivel komótosabban, mint ahogy végigjött, vissza a folyosón szobájába tért, ahol a segédlelkész válaszától megnyugodva rendbeszedte öltözékét, és lement teázni a fogadó szálába.
Ha az asszony leengedi, bepolyáltatjuk, s lehozatjuk Triszt Megisztust hozzánk, Tóbiás testvér. Míg mi ketten némi harapnivalót elfogyasztunk.
Úgy is van.
Eredj, Obedia, s teremzd elő Susan.
Ebben a percben láttam. Rohant a lépcsőn, zokogva, jajveszékelve, s úgy tördelve kezét, mintha szíve szakadna belé. Jaj, azt se tudom, merre keresem.
Cudaridők járnak ránk, pokoli cudarhónapoknak nézünk elébe, áradásnak, asszonynak, szélvésznek, tűzvésznek. Haj, baj, Tóbiás testvér.
Valahol embert akaszthattak.
Annál is sokkal a rosszabb történhetett. Olyankor van ez így, mikor a gonosz elemek elszabadulnak, s boszorkány szombatot ülnek a nemesi udvarházak minden zugolyán. Meg sem is ótalmazhatjuk tőlük családunk nyugalmát, Tóbiás testvér. Hiába üldögélünk csendes mozdulatlanul, s tűrjük hideg vérrel te meg én, míg fejünk felett elvágtat a vihar.
Obedia mondta, hogy kerestet az úr.
Hát te, Susan, miért ti gyereksz?
Amiért Trisztrámnak keresztelték a gyereket. Úrnőm idegrohamot kapott engem okolva, pedig nem én nem tehetek róla, hiszen a tiszteletesnek is mondottam, hogy Trisztrám Krisztus.
Te házzál egyedül, Tóbiás testvér. Én most megyek, és járok egyet.
Atya urának orkaland utáni elesettségét tekintve, nem gondoltam volna, hogy ilyen emelt fővel fogadja eme újabb sorscsapást.
Márpedig, kedves asszonyom, nem csak a különb-különb szerrel ránk sújtó bajukat viseljük el és vészeljük át igencsak más és más módon, de még az egyformán sújtó, csak más-más csomagolásban fejünkre szakadó bajukat is. Fél órája is alig, hogy betévő falatját pennájával kereső én szegény ördög, ami hebehúrgya vagyok sírtelenkedő, gyöngybetűimmel rót legszebb, legjobb árkusomat végigírván, tűzbe vágtam az elrontott helyett. Azon minutával lekaptam parókámat, s új veszekedett düvel, hogy ki sem néznék belőlem, nyíl legyenest a mennyezetre vágtam, igaz ugyan, hogy el is kaptam estében, s azzal dühöm is elpárolgott. Alig tudnék elképzelni a természetben valamit is, mi így hamaros megkönnyebbülésemre szolgált volna. Atyám pedig, ha tenyerébe temetve arcát, teljes óra hosszat értelmét ezzel kínoszta volna, akkor sem irányíthatta volna bölcsebben lépteit, mint most, amikor higgadt léptekkel kiballagott a halastóhoz. Mert a halastavakban van valami... Ám de ennek miben létét csak hadd derítsék ki rendszer alkotó bölcselők és halastóású napszámosok. Ezt nékik hagyom.
Instálom átossággal, kapitány uram. Hallotta-e nagyságod a bajt, ami megesett? Hogy is ne hallotta volna?
Hallottam, Trim. A szívem hasad bele, mondhatom.
Hát még az én szívem az, hogy belé hasadt. De csak nem gondolja rólam a nagyságos úr egy cikorkát is, hogy ludas vagyok.
Te, Trim. Szózán, meg az a segédlelkész, a gügyéje. Ők ketten a ludasok.
Csak tudnám, mi a manót kerestek, instálom, ezek együtt, odakinn a pajtában.
Mármint a folyosón akarod mondani.
A folyosón, instálom, a folyosón, meg aztán kinek mi köze hozzá?
Hát magam vajmi cseké, vagy éppenséggel semmi különbséget nem látok a dologban. Hívják bár unoka öcsémet Tristramnak, vagy Trismegistusnak. De ha már bátyám egész lelkével oly igen csük a dolgon, 100 fontokat szíves örömes adnék érte, ha a bajt meg nem történté tehetné.
100 fontokat, instálom. Jó magam, ugyan egy cseresznyemagot se.
Én se, Trim. Már ami engem illet, ám de bátyám, kit ebbéli meggyőződéséből semmiféle argumentummal kimozdítani nem lehet. Úgy tartja, hogy sokkal több függ a kereszt névtől, Trim, semmint a tudatlan népek hiszik, és szerinte semmi jeles, avagy hősítette Tristram nevezetű férfiú a világ kezdete óta nem vitt véghez. Sőt, hogy így névvel se nagy eszű, sem bölcs, se vitéz, senki fia nem lehet. Ez enyalga.
Már engedelmet instálom. Ez amolyan ficfalaboda. Magam épp oly derekasan verekedtem, akár Trimnek hívtak a regimentnél, akár James Butlernek.
És én? Ilyesmivel dicsekedni, igen, restellek, Trim. Hívtak légyen bár akármilyen Sándornak, akkor se tehettem volna többet nem űrváránál, mint tettem, kötelességemet teljesítve.
Az áldóját instálom. Ugyan miféle golyhó az, ki a kereszt nevén jártatja sütnivalóját rohamra indulóban?
Vagy a sáncárokban, ha készen várja a támadás, miért? Trim?
Ahogy ha betör a résen?
Ahogy átvágja magát a vonalakhoz.
Ahogy szembeszáll egy svadronnal?
Ahogy ha felhág a várvívó síkra?
Nincs nagy hideg odakin, de az eső csak nem akar elállni.
Sendi testvér, amint magad is látod, gyermeket sorsáról disputálunk éppen.
Hasztalan minden disputa, hasztalan minden küzdelem. Én már világosan látom, Tóbiás testvér, hogy vagy a magam vétkeiért, vagy a semdi nemzetség bűneiért és dőrességeiért, a mennyek így ítélvén helyesnek felvonultatták ellenem legnehezebb ütegeiket, s ahová minden erejüket összpontosították, a célpont. Gyermekem boldogulása volt.
Ütegekkel, Sendi testvér, földig rombolhatnák a világ mindenséget fejünk felett.
S ha igen, boldogtalan Tristram szegény, a haragvás gyermeke, a vénhegység gyermeke, a félberontásé, a balfogásoké, a kedveszegett léleké, mennyire rászorult mindkettőnk szeretetére, gondoskodásunkra, pártolásunkra, mi pedig csúful kudarcot vallottunk akkor is, Tóbiás testvér, hiszen tudod, a következő alkalom, hogy gátat vessünk e ráfenekedő gonosz erőknek, és legalábbis kísérletet tegyünk, hogy tán ángyod lelki nyugalmának s derűjének megszerzésével, s kellőleg ügyelve Tóbiás testvér ángyod étkezésére, székletére, s némely szokatlan szeszélyével, kandiságával szemben engedékenyen, míg várandósága tart a 9 hónapok alatt, hát ha még jóvá tehetnénk valamit. Ám gyermekem, e kevéstől is megfosztaték, mert minő pokollá tette életét, s következésképp magzata életét is, hogy mérgét nyelte, s átaladta magát ama badar vágyakozásnak, hogy a városban szülhesse meg.
Mindig abban a hiszemben voltam, hogy ángyamasszony beletörődött, megbékélt. Magam soha tőle zokszót nem hallottam.
Nem, hát, csak mérgelődött magában. S akár hiszed, akár nem, ez 10-szer rosszabb volt a gyermekre nézve. Meg az a temérdek háborúságon vele, az az örökös patvar a bába asszony miatt.
Nyilván ilyenkor fújta ki dühét, s java mérgét.
Fújta? Ugyan már, Tóbiás testvér. De mindez mi volt ama csapáshoz képest, hogy gyermekem mégis fejjel előre jött a világra? Mi hőn áhítoztam pedig, hogy testének alkotása egyképp eleve nyomorodván, legalább zsenge feje héja maradjon töretlen. Csak ebben kár ne essék. Hiába való volt minden elővigyázatom, minden elméletem halomra döntve és fejtetőre állítva, miként gyermekem is az anyamében. Kebb feje vak erőknek, roppintó kezébe feje búbjára környös körül 470 fontok függélyesen mért súlya nehezedik, s immár 9/10 részt bizonyosra vehető, hogy értelmének finom szövedékei ezernyi foszlányát tépődve rongyolódva. Mindez csak hagyján! Lenne bár mamlasz, pupák, málészájú, csak lett volna helyén az orra, lenne vakascs, nyavajás, ricődött, bármi, aminek elképzelni tudod, tárulkoznék előtte a szerencse kapuja. Ám a rendelés a legrosszabbat tartogatta. Még egy dobása volt a szerencse kockának gyermekünk számára, Tóbiás testvér, az utolsó. És ez is. Ó, Tristram. Tristram, Tristram.
Talán küldenénk Jorik tiszteletes uramért.
Bánom is én. Küldje, kiért akarsz.
Megrendítő fájdalom.
És imhol itt üldögélek most. 1766. augusztusának 12. napján, bársony zekében, sárga papucsban, üstökömön se paróka, se sípka, mint nevetségig siralmas beteljesedése mindannak, amiről atyám akkor beszélt.
De hát...
Mára ennyit kívántam mondani, asszonyom. Most megyek, és járok egyet. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyere, 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 gyere. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pont, pont, pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Pontos vesztecske. Vesztecske, futás, vesztecske, futás. Pontos vesztecske, vesztecske, futás. Pontos vesztecske, vesztecske, futás. Pontos vesztecske, vesztecske, futás. Pontos vesztecske, vesztecske, futás. Vesztecske, futás, vesztecske, futás. Kettős, kettős,
Kilencedik rész.
Minthogy Hippokratész szerint a felfortyanás, kifakadás, szentségelés valamiképpen a kedély többi hirtelen fellobbanása nagyban elősegíti az emésztést, kipárolgást.
Valóban.
Jó atyám pedig a keresztneve miatti bánat terhétől megtörvén, a zsörtölődéssel úgy szóván teljesen felhagyott, minden bizonnyal ágynak esett volna, ha újabb nyugtalanságok egész sorával egészségét fel nem pesdíti, s gondolatait a bajról egy csapásra el nem vonja, amaz 1000 fontokra rugó summa, mely Diana dédnéném után maradott rá. Még jóformán végig sem olvasta az erről tudósító levelet, mikor már törte, gyötörte a fejét, hogy vajon a Sandy uradalomhoz tartozó közparlagot, a nagy ökörlápot kerítesse ebbe, vagy Bobby bátyámat küldje családunk ősi szokása szerint külországi utazásra. Csupán ki maga is érezte már, alkothat fogalmat róla, mély kínokat áll ki egy férfiú, két felé szakítatva lelkületében két egyformán kedves terve által, maga egyidejűleg mindkettőhöz makacsul ragaszkodván. Hogy ne is beszéljünk ama dúlásról, mit a kínok óhatatlanul véghez visznek idegeink hajszál finom rendszerében, mely az életerőket és a legbecsesebb nedveket a szívből az agyba felvezérli. Hogy minő megcsapanását a zsírnak, és az erőnek mekkora fogyatkozását eredményezi a vaskosabb, szilárdabb tagokban ama szakadatlan egybedörzsölődés, melyet a férfiúban az örökös felalá járkálás okoz.
A legkevesebb 20 font fuvarja, öcsém. A legkevesebb, és akkor úgy vedd, ahogy mondom, az ökör lápon már az első évben legalább 100 szekér repcét is megteremel.
Úgy, még többet is.
A második évben szemes gabonának lenne felette alkalmatos, míg harmad évben 100, alig, hanem 150. De tán 200 vék a borsót babot hozhat, hogy az özön burgonyáról ne is szóljunk.
Úgy.
Csak hogy arra nevelem én elsőszülött fiamat, hogy mindezt majd ártány módjára felzabálja.
Bizony. Amúgy is nehéz fejű kissé.
Szó se róla. De érdemel-e ezért akkora büntetést, hogy ő legyen az első Sandy, aki szégyen szemre nem barangolja be Delizsánszon Európát. Látod, testvér, itt van. Már a postavonalak utikalauzát is kikészítettem, meg a Szenszon térkép mappáját is. Onnan, ahova a körzőt beszúrtam.
Nővertől, hiszen annak még helyőrsége sincs.
A magam is szívesen megkerülném, csak hogy a postakocsi...
Levelünk jött, uram!
Lát, testvér, ezt nem szenvedhetem, ezt az örökös zaklatást.
Hadd csak ide, Obediel, hadd csak ide, és mehetsz.
Na nem, aztán az élesztő is elfogyott.
Úgy fölnyergeled a hámos lovat, és rajta Isten hírével.
Értettem.
Na, ettől a tetves növertől, akárhogy számolom, legalább 2-szer kell majd...
Ahogy van itt egy bökenő, uram, A szegény párának hiányzik egy patkója.
Úgy, hát a skót bénen is ellovagolhatsz.
Nem tűri a nyerget magát. Nem, nem, a világ minden kincsé.
Ördög adta lova. Hát akkor vedd Patriotot, s húzd be az ajtót magad mögött.
Patriotot? De lattuk.
Még mit nem?
Hát nagyságot parancsolta, hogy adjam el. Áprilisban lesz esztendeje.
Úgy kell neked. Eredj, gyalog.
Jobb is szeretem. Sem, mint hogy lovagoljak.
Magad is válthatod, testvér.
Jobb szeretem, de most víz alatt a világ. Csupa sár mindenfele.
A húsod is terít?
Jó, megyek már, ne?
Hogy ezt teszem, pál üvegé? A körző nem elég, hogy megszúrtam magam, még el is görbült a hegye.
Hiszen mindjárt kiegyengetem én.
Inkább a levelet fúzd át, testvér, amíg a növer Kali távot kimérem. Hadd lám csak, jól vanna. Ez meg már kicsit sok. Na várjál, fordítva kérletem.
Sajnálom.
Vagy fejjel lefelé. Hát a távolságnak az úgyis egy kutya.
Itt hagyott bennünket.
Hát?
Hogy?
Kicsoda?
Unokaöcsém. Bobby?
Micsoda? Engedelmem nélkül? Pénz nélkül? Atya nélkül?
Nem úgy. Meghalt, drága testvér.
Hisz beteg se volt.
Alig hinném. Sőt, hogy súlyos beteg volt, arról kezeskedem. Belehalt, hiszen.
Akkor most mérjem, vagy nem érjem? A körző is görbe. Átkozott növel. A fiam. Első szülött fiam.
Platón, vagy Plutarkusz, vagy Szeneka, vagy Xenofon, Epiktétosz, Teofrasztusz, Lukiánusz, vagy tám valaki későbbi, teszem Kárdánusz, vagy Budéusz, Petrarca, Stella. Az is meglehet, hogy valamely hittudós vagy egyházatya, Szent Ágoston vagy Szent Cipriánus, avagy Szent Bernát mondhatta, hogy barátainknak, gyermekeinknek elvesztését megsiratni leküzdhetetlen természeti hajlamunk.
Akárki mondta, jól mondta.
Szent igaz, asszonyom. Ám atyám mégis másként intézte bánatát, és pedig úgy, ahogy az emberek zömének sem mostanság, se hajdanán eszébe sem jutott. Nem úgy, mint a hebreusok s a rómaiak, hogy kisírta bánatát, nem úgy, mint a lapföldiek, hogy kialudta, mint az angolok, hogy szegre akasztotta, mint a németek, hogy italba folytotta, nem is úgy, hogy kikáromkodta szentséggel, te átkozta?
Csak nem megverselte.
Jó nyomon jár, asszonyom. De atyám ennél légiesebb megoldást választott.
Elfütyülte.
Az Tóbiás bácsikám az ő kedves lilla bullerójával.
Úgy szabad a gazda uram.
Szónoklatot tartott. Lévén az ékes szólásban állott minden ereje, és minden gyengesége is.
Való igaz. A bölcselet mindenre tud kádenciát.
A halálra meg éppen garmadával, asszonyom. A hiba csak ott volt, hogy a gondolatok mind egyszerre rohanták meg atyámat, s azokat úgy felfűzni, hogy összefüggő egészet képezzenek, igen bajosnak bizonyult. Elmondott át mindent, amint jött.
Elkerülhetetlenül bekövetkezik. Ez Magna Chartánk alaptörvénye és mindörökre szóló országos határozat számunkra, kedves testvér. Mindeneknek halni kell. Birodalmaknak, tartományoknak, vároknak, városoknak nem volt még kinek a maga életideje. De midőn a ma erők és hatalmak, melyek egybe tartották, tapasztották őket. Á, által mentek a fejlődésnek, forrongásnak minden állapotján?
Hogy
lehanyatlottak?
Szendi testvér, forrongásnak?
A forgandóság minden állapotján, Tóbiás testvér. Isten, úgyse forgandóságot akartam mondani. A forrongás itt értelmetlen valami volna.
Már miért volna értelmetlen?
Vajon félbe rontani minduntalan beszédem fonalát, mert így szomorú alkalomból volnék mondandó, nem értelmetlen valamié? Ide hallgass, Tóbiás testvér. Visszatérvén Ázsiából, időn Éginából Megara felé hajóztam, megjártattam tekintetemet a vidéken, jobb kéz felől Pireusz, balról Korintusz, mely virágzó városok egykor, s immáron mind romok.
Mondd szóval, kérlek, az úrnak hányadik esztendejében is volt ez testvér?
Nem, ez az úrnak. Se hányadik esztendejében, ez Krisztus születése előtt 40 esztendőkkel történt.
Mennyeknek, földeknek, ura, tartsa meg józan eszedet, a baj van, testvér. Hiszen legfeljebb 10 éve, hogy török portékákkal kereskedve megjártad Levantét.
Ne te, Oktondi, hiszen amit elmondtam, a Servius Sulpicius Cicerohoz intézett vigasztaló levelének egyik passzusa. Egyéb iránt pedig, Tóbiás testvér, korán sincs oly nagy ellentét a jó s a rossz között, miként az a világ képzeletében él. Munkálkodás, bánat, korság, gond, ínség, sanyarúság, ezek teszik az élet savaborsát.
Akinek ízlik, válik egészségére.
Gyermekem meghalt. Annál jobb, hogy mindörökre itt hagyott. Ám legyen, kiszabadult nyílőjének kezéből, mielőtt megkopasztotta volna. Felkelt a lakoma mellől, mielőtt gyomrát rontotta volna. Ott hagyta a dínom dánomot, mielőtt lerészegedett volna. A trákok sírtak, midőn gyermek született.
Mi is, kis híja?
És örömünnepet ültek, ha valaki az árnyékvilágból távozott. És méltán. Mert a halálban megnyittatnak előttünk a dicsőség kapui, míg az irítségé bezáródnak megettünk. És ha ott is a rémület a távozó szemében, Tóbiás testvér, ez csupán a mi ajszavunk. A mi görcsös zokogásunk keltette rémület. Orrunkat fújdogálva, s könnyünket az ágykárpitok csücskébe törlítve, a haldokló szobájában. Ám ha siratok nincsenek, mi marad a rémületből?
Inkább a csatában, mint párnák közt.
Amíg mi vagyunk, nincs halál. S ahol halál vagyon, mi már nem vagyunk. Ezokból nem ártana eszünkbe idéznünk némely nagy emberek példáját, hogy mi csekély változása is hatalma volt rajtuk a közelgő halálnak. Vespasianus árnyékszékéről tréfálkozva halt meg. Galba egy elmondattal ajkán. Tiberius kétszínűsködve, Augustus Cézár bókolva.
Remélem, e bók már őszinte volt.
A hitvesének szólt. Minden hasontárgyú válogatott adomák közül, melyekkel a történet szolgál, úgy koronáz mindent, mint aranyos kupola az építményt. Ezt hagytam utoljára. Ez Cornelius Gallusnak, a prétornak esete volt, Tóbiás testvér, ki, mint magad is olvashattad, s jól tudod.
Hiszen, ha tudnám, mint ahogy nem olvastam.
Nos, úgy halt meg, szeretkezés közben.
Ha hites asszonyával mívelte, akkor nem találok benne semmi kivetnivalót.
Odáig már nem terjed a tudományom.
Férfiak. Mindig csak azon jár az eszük.
Most a dicső megboldogult prétorra gondol, asszonyom, avagy jó atyámra?
Mindkettőre, uram. De inkább arra volnék kíváncsi. Kedves édesanyja, mit csinált ez idő alatt?
Ugyanazt, amit az imént ön, asszonyom. A férfiak eszejárásán spekulált.
Hogy?
Nem tudván még semmit a bajról, Óvatosan tapogatózva éppen akkor ment végig a folyosón, melyből a társalgó szála nyílt, mikor a férfiak odabent Cornelius Gallus esetét tárgyalták. S lévén az a néhány szó, ami kihallatszott, egész nemének legeslegérzékenyebb pontján érintette. Nehogy félreértse, asszonyom. A kíváncsiságára gondolok. Ujját ajkára tette, s lélegzetét visszatartva, kissé oldalt fordított fejjel, nem az ajtó felé, hanem eltőle, hogy ezáltal füle a nyílásra rákerüljön. Közel hajolt, s ahogy tőle tellett, feszülten fülelt. Odabent atyám, eközben Cornelius Gallus haláláról, Szokratész halálára tért át, és egybefoglalva a lényeget, előadta Szokratész védőbeszédének ama részét, hol a nagy bölcs előszámlálja atyafiságát, így a fiát, gyermekeit, de lemond az oly kegyelemről, melyet az ezáltal keltett érzelmek révén csikarhatna ki bíráiból.
Vannak barátaim, atyafiságom, három gyászoló gyermekem.
Micsoda? Egyel több, mint ahiról én tudok.
Az égre. Egyel kevese.
Ehhez nincs mit mondanom.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Törn regényéből. A 7., 8. és 9. rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula, Tóbiás bácsi Rajhona Ádám, Trimkáplár Gáspár Sándor, Obedia Huszár László, Szuzan Györgyi Anna, segédlelkész Helyei László, anya Csákányi Eszter, Trisztrám Lukács Andor, dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 2000-ben készült.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.